Áldás békesség, sziasztok! Mindenkit szeretettel köszöntünk a mai kert alkalmunkon. És ahogy szoktuk, dicsőítéssel kezdjük meg ezt az alkalmat. És egy olyan éneket hoztunk, amit itt még nem énekeltünk. Szóval itt többször fogjuk ismételni, és bátorítok mindenkit arra, hogy kapcsolódjon be. Aztán majd még az Isten tisztelet során is fogjuk énekelni.
Szenséges Úr, Istenből emberi lettél, eljöttél, életre keltettél, vakságból fénybe emeltél.
Fenséges Úr,
szívemben tűz.
Fennállva hallgassuk meg, hogyan köszönt bennünket Isten igéje. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Nagy szeretettel köszöntök mindenkit én is itt a Kertisten tiszteleten. Mindig jó összegyűlni, Isten dicsőíteni, és az ő igéjét hallgatni. És nagyon jó ilyen énekekkel megérkezni az ő jelenlétébe, próbálni befelé figyelni, de pont ugyanilyen fontos az is, hogy egymáshoz is megérkezzünk. Úgyhogy most arra kérek és hívok mindenkit, hogy forduljunk oda a körülöttünk ülőkhöz, köszöntsük őket egy pár kedves szóval, mutatkozzunk be, hogyha nem ismerjük egymást, és esetleg meséljük el, hogy milyen volt az elmúlt hetünk.
Csillag, áld a matát
Imádkozzunk. Drága Teremtő Istenünk, olyan jó lenne úgy ismerni téged, ahogyan te ismersz bennünket. Annyira csodálatos az, ahogyan te látsz minket, ahogy te látod minden rezdülésünket, hogy számon tartod minden hajszálunkat, hogy hallod minden szívdobbanásunkat, és látod minden bűnünket, gondolatunkat, megtörtségünket, és még így is szeretsz, még így is odafordulsz hozzánk, még így is ránk tekintesz, még így is velünk akarsz lenni, és itt vagy most is közöttünk. Urunk, hálásan állunk meg most előtted, és könyörgünk is azért, hogy légy itt, és érints meg bennünket, és azért különösen, hogy mutasd meg magad, hogy valóban hadd láthassuk meg a te arcodat, a te kezed munkáját az életünkben, olyan pontokon és olyan területeken, ahol azt hiszük, hogy talán nem is vagy ott, vagy olyan területeken, amiről azt gondoljuk, hogy ez talán téged nem is érdekel, pedig te mindenben ott akarsz lenni. Urunk, kérünk azért, hogy jelensd ki magad, hogy mutasd meg azt mindannyiunknak egyen-egyenként, amire most szükségünk van belőled, a te kegyelmedet, a te irgalmadat, a te atyai ölelő szeretetedet, válaszokat a kérdéseinkre, bátorítást a bátortalanságunkban, tanácsot a döntéseinkben. Urunk, hisszük, hogy Te, a Te szent lelked által közöttünk jársz, és így kérünk, hogy nyisd meg számunkra a Te igédnek az üzenetét, nyisd meg a szívünket, nyisd meg a lelki füleinket, és gördítsen minden akadályt, ami most megakadályoz bennünket abban, hogy rád és a Te igédre figyelhessünk. Így kérünk a Te fiadért, hogy légy itt közöttünk. Amen. Kedves testvérek, a kert Isten tiszteleteken a következő hetekben arról fogunk közösen gondolkodni, hogy mit is jelent Istennel járni. Erről beszéltünk már az első két alkalommal is, de azóta eltelt egy hét, amikor nem volt kert Isten tisztelet, úgyhogy most megpróbálunk kicsit visszarázódni ebbe a sorozatba és ebbe a folyamatba, amit elkezdtünk. Úgyhogy először egy mentiméteres kérdéssel, vagyis kettővel fogjuk kezdeni. Aki nem tudja, hogy mi ez a mentiméter, annak elmondom, hogy most a telefonunkat kell előszedni, és kérdések fognak látszani a telefonunkon, és majd arra kell válaszolni. A telefonunknak a böngészőjébe be kell írni azt, hogy menti.com, és a kijelzőn fogunk látni egy számot, mert hogy a böngésző egy ilyen számot fog kérni tőlünk, és ezzel megláthatjuk majd a kérdéseket, amire a válaszok pedig meg fognak jelenni nekünk a kijelzőn. Először a számot írjuk majd be, és utána átkapcsolunk oda, ahol a válaszokat is láthatjuk. Az első kérdésünk az lesz, hogy mit jelent számodra, hogy Isten veled jár, vagy Istennel járni. menti.com, és akkor a kijelzőn látható számot kell beírni. Elmondjam a számot. 6-8-3-2-4-6-9-6. Szerintem rakjuk át a válaszokra. Itt is látszik a szám, egyébként felül csak nagyon piciben. Bármennyi választ lehet írni, és amit többen írnak, az egyre nagyobb lesz az a kifejezés. Mit jelent számodra Istennel járni? Biztonságot. Biztonságban élni mindent, kőszikla, hűség, elketeleződés, vakbizalom, nyugalom, békességet, kihívást, elköteleződést, biztos támpontot, szeretetet. Támaszt, békességet. Társat, sétát. Egyre kevésbé látom én is most már a szavakat. De úgy látom, a biztonság, bizalom és a szeretet az, amit, vagy a békesség, amit a legtöbben írtok. Fényt, levegőt. Nagyon szépen köszönöm, és most átmegyünk a következő kérdésre, ami pedig arra irányul, hogy az életed melyik területén lenne szükséged most arra, hogy Isten veled menjen. Van-e olyan terület az életedben, aminél úgy érzed, hogy egyedül nem megy, hogy valamilyen akadályba ütköztél, kihívások előtt állsz, hogy nem tudsz döntéseket hozni, és ebben jó lenne, hogyha Isten melléd állna. Iskola, munka, házasság, szerelem, a mindennapok, család, önismeret, mindegyik, hétköznapi élet, munkahely, nagymama gondozása, barátság, búcsúzás, munka és anyaság, magánélet, mindenhol gyermeknevelés, tanulás, kapcsolatok, minden területen, türelem, elfogadás, Na hát úgy látom, Istennek lesz munkája velünk ezen a téren. És az iskola és a munka és a szerelem az, ami a leginkább kihívás jelent számunkra egyedül megoldani. Ez sem annyira meglepő, valljuk be szintén. Na hát nagyon szépen köszönöm. Ezekkel a kérdésekkel hangolódtunk most egy kicsit a témánkra. Istennel járni. Elkapcsolatot, Söbi. Köszönöm. Egy történetet hoztam az Ószövetségből, Mózes második könyvéből, a 33. fejezetből válogatott verseket, meg néhány részt így össze fogok foglalni egy mondatban, hogy ne legyen olyan hosszú. Mózes és Isten beszélgetése arról, hogy Mózes szeretné, hogy Isten vele menjen, és Isten annyira nem akar az elején vele menni, de aztán Mózes meggyőzi. És ez egy nagyon izgalmas történet. Azután így beszélt Mózeshez az Úr. Eredj, indulj tovább a néppel, amelyet kihoztál Egyiptomból, arra a földre, amelyről megesküdtem Ábrahámnak, Izsáknak és Jákobnak, hogy az ő utódainak adom. Angyalt küldök előtted, és kiűzöm a kánaániakat, az emóriakat, a hetitákat, a perizieket, a hivieket és a jebúsziakat. Bemégy a tejjel és mézzel folyó földre, de én nem megyek veled, mert kemény nyakú nép vagy, és elpusztítanálak az úton. Amikor meghallotta a nép ezt a kemény beszédet, gyászolni kezdett, és senki sem rakta magára ékszereit, mert az Úr ezt mondta Mózesnek. Mondd meg Izrael fiainak, hogy mivel kemény nyakú nép, megsemmisíteném, ha velük mennék csak egy pillanatig is. Azért rakják le magukról ékszereiket, és majd meglátom, hogy mit tegyek velük. Ezért nem hordanak ékszert Izrael fiai a Hóreb hegytől fogva. Ezután jön egy pár vers, amikor Mózes kimegy a táboron kívülre, és felállítja Istennek a sátrát, és oda hívja a népet, hogy imádkozzanak, és ott Mózes kettesben megbeszéli ezt az ügyet Istennel, a nép pedig a sátoron kívül imádkozik. Majd ezt mondta Mózesnek az Úr. Nézd, te azt mondod nekem, hogy vezessem ezt a népet, de nem adtad tudtomra, kit küldesz velem. Pedig azt mondtad, név szerint ismerlek téged, és elnyerted jó indulatomat. Ha valóban elnyertem jó indulatodat, ismertesd meg velem a te utadat, hogy megismerjelek téged, és hogy elnyerjem jó indulatodat. Nézd, ez a nép mégiscsak a te néped. Az Úr így felelt, megnyugtat téged, ha az orcám megy veletek? Mózes erre azt mondta neki, ha nem jön velünk a te orcád, akkor ne is vigyél tovább bennünket. Mi másból tudnánk meg, hogy én és a te néped elnyertük jó indulatodat, ha nem abból, hogy velünk jössz. Ez különböztet meg engem és a te népedet minden mást néptől a föld színén. És a további versekben még Isten válaszol Mózesnek, és megjelenik neki. Azt mondja neki, hogy nem láthatod meg az arcomat, de elrejtelek, a tenyeremmel megvédelek, és hátulról megnézheted az én dicsőségemet. És így lesz vége ennek a kis történetnek. Nagyon izgalmas ez a történet több szempontból is. Azt hiszem, hogy ez, ahogyan láttuk is, és ahogy kicsit gondolkodtunk rajta, az életünknek nagyon sok területén szükségünk lenne Istenre. Szükségünk lenne arra, hogy valamilyen támogatást kapjunk, hogy segítséget kapjunk a döntéseinkben, vagy biztonságba érezzünk magunkat, hogy békességet éljünk meg, hogy nyugalmat találjunk. És mégis nagyon sok olyan terület van az életünkben, amiben ebben szükséget szenvedünk. És Istennel járni az egy nagyon-nagyon nehéz dolog. Ezt látjuk, az egész Biblián végig vonul ez a kérdéskör, az Új Szövetségben Jézuson keresztül, hogy milyen Jézus mellett járni. És itt ez a Mózessel való beszélgetés és ez a történet nagyon sok mindent tanít nekünk arról, hogy milyen is az Istennel járás, hogy hogyan érdemes belekezdeni, hogy mi az, amivel bele tudunk ebbe lépni, hogy Isten hogyan tekint erre a közös útra, amin megyünk, mi egyen-egyenként és akár népként is vele. És igazából röviden három tanulságot szeretnék most bevezetőként ez a témához elmondani vagy körüljárni. Az első az az, ami ebből a történetből és még sok másik történetből is látszik, hogy Isten szeretne a népével menni. Hogy Isten szeretne ott lenni ezzel a néppel, szeretne mellettük menni, szeretne valahogyan jelen lenni az ő életükben, és ugyanígy szeretne a miénkben is egyen-egyenként, hogy van benne vágy arra, hogy ott legyen velünk, hogy van benne valamilyen elköteleződés az ember iránt és irántad is, hogy ott legyen veled minden nehéz kérdésedben. De mégis vannak olyan dolgok és területek, amivel ő már nem tud közösséget vállalni. Isten hajlandó is az emberrel menni, de van, amivel ő nem tud együtt menni, mert annyira távol van a természetétől, és annyira nem tudja jónak tekinteni azt, és nem tud mellé állni, hogy olyankor nem tud odaállni az ember mellé. De nagyon érdekes ez az egész történet, mert már az első versekben, amikor mondja Mózesnek Isten, hogy nem fogok tudni veletek menni, mert olyan kemény nyakúak vagytok, ő akkor is küld valaki mást, és azt mondja, hogy az én angyalom veletek fog menni. Szóval Isten annyira szeretne velünk lenni, hogy amikor ő maga nem tudja vállalni a mi bűnösségünk, a mi nyomorultságunk miatt a közösséget velünk, ő akkor is valamilyen formában odaáll mellénk, valamilyen formában megmutatja magát, valamilyen formában megpróbál segíteni. Azt mondja, hogy Isten angyala előttetek fog menni, és biztonságban lesztek az úton, és ez az angyal megtisztítja számotokra az utat, segít abban, hogy legyőzzétek azokat az akadályokat, amik előttetek vannak, és így biztonságban bejuthattok az ígéret földjére, amit én ígértem nektek. Szeretne ott lenni eznek a népnek az életében, de nem tud ezzel a kemény nyakusággal közösséget vállalni. Nem tud így oda menni közéjük. És amikor Mózes ezt az üzenetet megérti Istentől, akkor ugye felállítja a sátrat, ami a templomnak az első előképe egyébként, és amiben később Istent imádni fogják, és egy elkülönített szent helyet hoz létre, amit Isten a jelenlétével megszentel, és oda ő bemenve tud beszélni Istennel, és ebben a részben pedig, amikor Mózes bemegy abba a sátorba, akkor felhő száll le a népre, és Isten egy felhő formájában ott van az emberekkel. Isten reagál arra, hogyha az ember lépéseket tesz felé. Ha már egy ilyen pici lépést megtesznek, hogy megállnak egy pillanatra, nem indulnak tovább, hanem megértik az Istennek az üzenetét, és odaállnak Isten elé, hogy megbeszéljék ezt, hogy megkérdezzék, hogy akkor mi is a probléma. Isten arra reagál. Egy kapcsolatban, a kapcsolódásban tud Isten reagálni. Abban, amiben megkérdezzük tőle azt, hogy mi a baj, miért nem jössz velem, miért nem érzem azt, hogy ott vagy az életemben, vagy pont azon a területen, amit most is akár beírtunk ezekre a kérdésekre. Isten annyira szeretne velünk jönni, hogy a legkisebb rezdülésünkre, amit felé teszünk, ő reagál és valamilyen formában válaszol. És reagál arra is, ahogyan Mózes picit talán bátran vagy vakmerően így emlékeztet Istent, hogy de azt mondtad, hogy mi a te néped vagyunk, és nem emlékszel rá, hogy azt ígérted, hogy te küldesz valakit velem, és hogy mégsem mondtad meg, hogy ki az. Reagál még arra is, amikor ilyen egészen emberi módon, szinte felháborodással megyünk Isten elé, hogy de hát azt ígérted, hogy ez és ez lesz, és még sincsen. Mert Isten akkor tud velünk olyan kapcsolatba lépni, ami az együtt járáshoz szükséges, amikor mi valamit felfedünk magunkból, amikor valamilyen őszinte érzéssel oda megyünk elé, és valahogyan kapcsolatot kezdeményezünk vele. Isten valójában mindig ott vár minden egyes élethelyzetünk, kérdésünk, történetünk, munkahelyi, iskolai, szerelmi, gyermeknevelési, vagy bármilyen kérdésünk mentén ő ott van, minden erejével megpróbál segíteni, de hogyha nincsen számára hely abban a területben, akkor ő nem tud oda menni. Ha mi mással próbáljuk meg kitölteni ezeket a tereket, máshogyan próbáljuk meg megoldani, akkor ő nem tud oda jönni, hogy segítsen nekünk ezekben a területekben. Ugye az első nagyon fontos dolog, amit az Istennel járásról meg kell tanulnunk, az, hogy Isten nagyon-nagyon szeretne velünk jönni, de ha mi nem hagyunk neki helyet, akkor ő nem fog tudni bejönni az életünknek azokra a területeire, amiben mi annyira szeretnénk, hogy ott legyen. És a második dolog, amit megtanulhatunk ebből a történetből, az az, hogy, hogy annak, hogy Isten velünk jöjjön, ez a feltétele. És hogy Isten nem egy olyan Isten, aki így minden feltétel nélkül csak úgy odajön hozzánk, és megoldja az életünket. Nagyon sokszor úgy gondolkodunk Istenről, hogy bedobáljuk az imáinkat, és akkor majd ő, mint egy jó Mikulás, így teljesíti, vagy nem, és hogyha nem teljesíti, akkor azt gondoljuk, hogy nem figyel ránk, hogy gonosz, hogy miért engedi, hogy szenvedjünk, és jönnek ezek a gondolatok. Miközben nagyon egyértelmű a Bibliában, hogy, hogy ez az együttjárás, ez egy valódi kapcsolat. És hogy ahhoz, hogy Isten is közöttünk ez a valódi kapcsolat létrejöjjön, ahhoz nekünk is úgy kell benne lennünk, ahogyan egy kapcsolatban benne vagyunk. Gondoljunk csak bele, hogy hogyan vagyunk jelen egy kapcsolatban. Hogyha nem foglalkozunk a másikkal, ha nem figyelünk rá, ha nem vagyunk őszinték, hogyha nem kérdezzük meg arról, hogy benne mi van, hogy vele mi történt, akkor az a kapcsolat elhal, halott lesz, nem is jön létre igazi kapcsolódás. És ugyanez a helyzet Istennel is, hogy ő csak akkor tud velünk jönni, hogyha mi is beletesszük magunkat. És vannak ennek feltételei, az egyik pedig az, hogy helyet kell neki készítenünk az életünkben. Van, amivel Isten nem tud közösséget vállalni, és ez nagyon egyszerűen megfogalmazva a bűn. Hogyha olyan bűnök uralkodnak az életünkben, amik folyamatosan jelen vannak, és direkt nem tesszük le őket, nem is próbálunk meg Isten elé menni ezekkel a bűnökkel, vagy akár észre se vesszük, hogy mi az, ami uralja az életünket, akkor Isten nem tud odalépni, hogy az ő kegyelmét és irgalmát megmutassa. Mert csak ott tud az Isten bűnbánatot adni és megváltást, ahol a bűn felismertetik, és ahol megvallásra kerül ez a bűn. És az a kérdés az, ami bennünk megfogalmazódhat ezek mentén, hogy mi az, amivel Isten az én életemben nem tud közösséget vállalni? Mi az a te életedben, ami egy olyan terület, ahol egyáltalán nem engedett be Istent, ahol nem is hívott be, amiről esetleg azt gondolod, hogy Istennek nem is igazán kell, hogy köze legyen ehhez a dologhoz, egy olyan terület, ahol nem látod azt, hogy Isten munkálkodna. Itt a kemény nyakuság van megemlítve Izrael népével kapcsolatban, ez egyfajta ilyen hajthatatlanságot jelent, nagyon szépen le van fordítva ez a szó, egy kegyetlenséget, ami abban nyilvánult meg, hogy nem engedtek a maguk igazából, hogy a saját fejük után akartak menni, és nem tudtak meghajolni az Isten akarata előtt. Nagyon-nagyon sok ilyen terület van az életünkben. Ha csak azokra tekintünk vissza, amiket az előbb összeírtunk itt a kérdés kapcsán, akkor megvizsgálhatjuk ezeket a területeket is, hogy hogyan vagyunk jelen az iskolában, a kapcsolatainkban, a gyermeknevelésben, a munkánkban, hogyan vagyunk jelen a hobbiainkban, a magánéletünkben. Nem-e a pletykálkodás uralkodik az életünkben, vagy a pártoskodás, hogy mindig valami ellen lázadozunk, ilyen jó magyar szokás szerint a hőbörgés, vagy nem-e a szeretetlenség az, ami úrrá lett rajtunk, és mindenkire olyan keserűen tekintünk, és nem tudunk igazán senkire se jó szívvel nézni. Az önzőség, vagy a gőg, mi azt gondoljuk magunkról, hogy mi mindent jól csinálunk, hogy mindenki más az, aki rosszul csinálja, és nekünk van igazából igazunk. Vagy ez a hajthatatlanság bizonyos témákban, akár teológiai kérdésekben, vagy világnézeti kérdésekben, hogy ezt így kell csinálni, és sehogy máshogy nem lehet. Ez az igaz út. Amikor ilyeneket kimondunk, akkor már érezzük is, hogy ha bármire kimondjuk, hogy ez az igaz út Jézus Krisztuson kívül, akkor ott már valószínűleg nincsen helye Jézusnak az életünkben, hanem valami elfoglalja. De lehetnek ezek akár konkrét bűnök, amiket újra és újra elkövetünk, akár az, ahogyan elnézünk azok felett, akiknek szükségük van, ahogyan nem figyelünk Istenre, a lustaság, a topzódás, a szexuális bűnök, amik az életünkön teljesen átvertik az uralmat, a hatalommal való visszaélés, és nagyon-nagyon sok ilyen dolog lehet az életünkben. Mi az a te életedben, amivel Isten nem tud közösséget vállalni, ami kiszorítja azokról, pont azokról a területekről, a legnagyobb szükséged lenne arra, hogy Isten odálljon mellé és veled menjen, őt magát. Melyik az a terület, ahol a leginkább szükséged van Istenre? Valószínűleg, csak hogy ne ringassuk magunkat hiú ábrándokba, azok közül, amiket felírtunk, ami megfogalmazódott bennünk, ahol a leginkább szükségünk lenne rá, ott valószínűleg nincsen helye neki. Az az a terület, amit a leginkább meg kell vizsgálnunk, mert ha lenne helye, akkor már ott lenne, és már veled menne, és már a szép jövőt látnád benne, és azt, hogyan Isten visz és tart az ő tenyerében. És ezért a második feltétel annak, hogy Isten az életünkben velünk járjon, hogy legyen neki hely, az a bűnbánat, az önvizsgálat. Azt gondolom, hogy a bűnbánat és az önvizsgálat az a keresztény életünknek az egyik középpontja. Ez az, ami katalizálja a kegyelemnek a valóságát a mindennapjainkban, a lelkünkben, a bensőnkben. Ez az, amivel a megváltás valóságá válhat az életedben, a mindennapjaidban. És ezért iszonyatosan fontos az, hogy ezt komolyan vegyük. Hogy a bűnbánat az nem csak annyi, hogy amikor itt vagyunk az úrvacsorai alkalmon, akkor valaki innen elmond egy szép imát, és elmondunk mi is pár dolgot egy hónapban egyszer, amit úgy megbántunk, vagy átgondoltunk, hogy ja igen, most gonosz voltam anyukámmal, vagy nem tudom, elloptam egy adag posztitet a munkahelyemről, hanem ez ennél valami sokkal mélyebb dolog, aminek az egész életünket és a minden napjainkat át kellene járnia. Ez az, ami által az Istennek a fénye be tud világítani a lelkünknek a legmélyébe. A bűnbánat az, ami megnyitja a kaput Isten felé az életünkben, ami megnyitja azokat a réseket, azokat a helyeket az életünkben, ahol a kegyelem be tud világítani. Ahol végre történhet valami, ahol átformálódhat az életünk, ahol megváltozhat bennünk valami, még akkor is, hogyha olyan bűnökben vagyunk, és olyan nehézségekben, amik így folyamatosan rántanak le magukkal. A bűnbánat az nem egy ilyen egyszeri dolog az életünkben, amit néha-néha megteszünk, meg tényleg az úrvacsora alkalmával, vagy amikor olyan nagyon nagy bűnt követünk el, és már iszonyatosan szégyeljük magunkat, akkor így leülünk, és akkor bocsánatot kérünk Istentől. Ez pontosan egy olyan hatalmas és elköntett szent dolog, ahogyan ebben a történetben látszik, abból a részben, amit nem olvastam végül fel, hogy kimennek a táboron kívülre, ez valami más, mint az általános életterünk. Valamilyen elkülönített, szent dolog, amiben az Isten megjelenik, amikor őszintén odaállnak, és elmondják azt, hogy Istenem, vétkeztem, bűnös vagyok, és szükségem van a te kegyelmedre. És ez az a pont, ahol igazán elkezdődhet az Istennel való együttjárás. Mert az Istennel való viszonyunkban azt kell felismernünk, hogy nem körülöttünk forog a világ, hogy nem a mi elvárásaink és gondolataink szerint történnek az életben a dolgok, hogy nem az lesz, amit én szeretnék, hanem mondjuk Istennek, aki kicsit nagyobb nálam, van valamiféle terve az életemre. És amikor bűnbánatot tartunk, akkor ezt valljuk meg. Teremtsünk teret az életünkben a bűnbánatra. Ez egy mindennapi dolog. Napról napra le kell térdelnünk Isten elé, és oda mennünk hozzá, és elmondani azt, hogy mi az, amiben mi vétettünk ellene. Fájdalmas szembenézés ez, és nagyon-nagyon nehéz, de mégis ez az a pont, ahol az a kapcsolat létrejöhet, amiben Mózes ilyen vakmerően, és bátran, és őszintén tudott beszélni Istennel arról, hogy mit is ígért Isten nekik, és hogy miért is nem megy velük. Mózes bátor volt, vakmerő, és itt emlékeztetni tudta Istent arra, amit korábban mondott neki. Emlékeztetni tudta Istent arra, hogy te mondtad azt, hogy mi a te néped vagyunk, és hogy te velünk akarsz jönni. Most itt vagyunk, letérdeltünk előtted, bűnbánatot tartottunk, elköntöttünk magunkat, megszenteltük magunkat a te módodon, akkor gyere velünk, mert nélküled nem megyünk, hogyha nem jössz velünk. És ez egy másik nagyon-nagyon fontos mozzanata az Istennel való járásnak. Ez az Istenre bízottság. Ez a bizalom. Az, amikor ebben a bűnbánatban ráébredünk arra, hogy Isten nélkül valójában nem tudunk egyik területünkön sem tovább menni. Nem tudjuk megoldani az életünket. Nem tudjuk mi megtalálni a megoldásokat. Csak Istennel együtt tudjuk. Nélküled nem megyünk tovább. Ha te nem jössz velünk, akkor nem is megyünk. Ezt mondja Mózes az egész népnek a nevében. Hogy ha csak felhőoszlop jön, vagy angyal jön, akkor mi nem megyünk tovább. Csak akkor, hogyha te jössz velünk. Ebben a kapcsolatban tudjuk rábízni magunkat a másikra, és rábízni magunkat Istenre. Abban, ahol ilyen őszinték tudunk lenni. És a harmadik dolog az az, hogy amit megtanultunk ebből, hogy mi mindent jelent ez számunkra. Amikor Mózes itt beszélget Istennel, akkor Isten megjelenik neki egy fantasztikusan különleges módon. Isten soha senki nem látta, nem láthatjuk őt, ő soha senkihez nem tud annyira közel jönni, hogy lássuk, hogy az ő szentségét be tudjuk fogadni, mert annyira bűnösök és annyira távol vagyunk Istentől, hogy ő nem tud ennyire közel jönni. És Istennek a dicsősége mégis megjelenik Mózesnek. Pedig ő is ember volt, és tudjuk, hogy mennyi bűnt elkövetett már a történetnek ezen a pontjára is, ezeken már túl volt. Isten dicsősége megjelenik, és az ő orcáját odafordítja a népére. Az ő orcája velük fog menni. És ráadásul azt mondja még Mózes, hogy egy olyan megkülönböztetést ad az, hogy Isten velük megy, amit semmi más nép életében nem láthatunk. Azt mondja Mózes, hogy ettől leszünk mi mások, ettől leszünk mi erősebbek, ettől leszünk mi különlegesek. Nem a saját erőnktől, nem attól, hogy mi mire vagyunk képesek, hanem az különböztet meg minket más népektől, az különböztet meg minket más emberektől, hogy mi az Istennel járunk, hogy mi rábízzuk magunkat, és ő általa próbáljuk meg megoldani a problémáinkat, ő általa próbálunk meg átmenni nehézségeken. És ez a megkülönböztetés, ez az, ami végül elvezet bennünket a misszióhoz is majd egyébként, és arra, hogy be tudjuk tölteni az Istentől kapott elhívásunkat. De mindenképpen egy nagyon fontos dolgot mutat meg az életünkben, és mutat meg az egész világnak, hogy lehet máshogy élni. Hogy az Istennel járás azt jelenti, hogy nem úgy élek, ahogyan a világ mondja, hogy nem úgy próbálom meg megoldani a dolgaimat, ahogyan a világ próbálja meg, hanem Isten velem jön, és vele próbálom meg megoldani ezeket. Mózesnek és a népnek ez a története egy nagyon különleges és szép történet, és érdemes még olvasgatni, és csak nagyon röviden vezet be bennünket abba, hogy milyen is Istennel járni. Az egész Ószövetség erről szól. Ahogyan Istennek a népe próbál Istennel járni, aztán sokszor vétkeznek, és nem sikerül, aztán hogyan mennek vissza Istennek a kegyelmébe. És ez az egész történet nagyon szépen mintázza a mi mindennapi életünket is. Hiszen mi is ezt éljük meg, hogy próbálunk Istennel járni, nem sikerül, elbukunk, szégyeljük magunkat, azt se tudjuk, hogy hogyan közeledjünk újra Istenhez. Megpróbálunk valamit akkor a saját gondolatunk szerint, és úgysem megy, kérjük Istent, hogy segítsen, és ebben a spirálba vergődünk nagyon sokszor a keresztény életünkbe. Most egy pontot érintettünk ebből, és egy dolgot vihettünk el magunkkal, ami igazán fontos, az pedig az, hogy a bűnbánatnak a jelentősége sokkal nagyobb, mint amit gondolunk. Hogy a minden napokban szükség van arra, hogy bűnbánatban megállhassunk Isten előtt, mert ő velünk akar jönni, ő ott akar lenni az életünkben. Amen. Imádkozzunk. Drága mennyei atyánk, te látod a mi életünket, a mi szívünket, mindannyiunkét egyen-egyenként, és te látod azokat az utakat, amiket mi egyen-egyenként megtettünk. Urunk, mindannyiunknak szükségünk van rád, és bűnbánattal állunk meg most előtted. Könyörgünk azért, hogy tisztíts meg minket. Olyan sok a bűnünk, és olyan sok megtörtség és nyomor van az életünkben, amit sokszor még észre sem veszünk, hanem olyan átlagosnak, normálisnak tűnik, mert mindenki körülöttünk ezt csinálja. Urunk, mégis azért esedezünk, hogy könyörülj rajtunk. Azért, hogy mindezek az életünkből kitakarodhassanak, hogy neked lehessen helyed. Urunk, szükségünk van rád. Ha te nem jössz velünk, akkor nem akarunk tovább menni. és ha kell, addig ülünk a te jelenlétedben, és könyörgünk azért, hogy gyere az életünkben, amíg ez meg nem történik, mert nélküled nincs értelme egy lépés sem tennünk. Urunk, könyörgünk, hogy tisztíts meg bennünket. Urunk, hisszük azt, hogy te képes vagy láncokat széttörni, falakat lerombolni, és képes vagy meggyógyítani a mi megtört szívünket, és kérünk, hogy így járj közöttünk a mi életünkben, hogyha a kapcsolataink megtörtek, ha az önértékelésünk, hogyha úgy érezzük, hogy nem vagyunk elég jók, hogyha nagyon sok kérdés vagy vádlásban vennünk feléd, hogyha nem tudjuk, hogy milyen döntéseket hozzunk, ha nagy kérdéseink vannak az életünkkel kapcsolatban, kérünk, hogy te adj válaszokat is, te legyél ott mellettünk. És kérünk azért, hogy hadd élhessük meg mindazt, amit itt Mózesik megéltek, hogy az, hogy veled járunk, az valóban egy jel lehessen, és ne csak a számunkra, hanem az egész környezetünk számára, mert olyan sokan vannak még ebben a világban, akik nem tudják azt, hogy lehet máshogy élni. És mi magunk is sokszor tudjuk, de mégsem tudunk így élni, pedig erre vágyunk, és erre van szükségünk. Urunk, ezért könyörgünk, hogy hadd válhassunk jellé a környezetünkben, az osztályunkban, a munkahelyünkön, a családunkban, hogy hadd tudjuk felmutatni a te csodáidat, a te dicsőségedet, a te hatalmadat. Azt, hogy a megváltás az életünknek a valósága, minden napjainknak a valósága, és nem csak egy szép mondat vagy egy történet, hanem igaz és élet és lélek annak, aki hisz benne. Urunk, így kérünk, hogy hadd tudjunk odaállni azok mellé, akik kórházban vannak, akik fájdalmat hordoznak, akik a gyásznak a nehézségét hordozzák magukkal, akik olyan kérdésekkel küzdenek, amit talán meg sem mernek, és meg sem tudnak fogalmazni. Urunk, taníts minket a te jó híredet továbbvinni mások felé is. Amen. Mondjuk el együtt az Úr Jézustól tanult imádságot. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Thank you.
Szívemben tűz forró,
Hallgassuk meg röviden a hirdetéseket. A hirdetőlapon megtalálható a legtöbb, egyet szeretnék kiemelni, az Emmausi őszi imanapokat, ami jövő pénteken is megrendezésre kerül, és erre nagy szeretettel hívunk és várunk mindenkit. És az ifiseknek szeretném hirdetni, hogy jövő héten, csütörtökön a rendes rendszerint tartunk kis ifit. Pénteken viszont 5 órakor fog kezdődni az ifi alkalom a díszteremben, mert a megyéből is érkeznek hozzánk vendégek, körülbelül 150-en leszünk együtt ezen az alkalmon, úgyhogy nagy szeretettel várunk minden fiatalt erre a napra. A mai alkalom után indul a The Chosen filmklubunk, ha valaki még szeretne ezt csatlakozni, akkor nagy szeretettel várjuk. 2 hetente 8 alkalommal rendeztük meg ezt a sorozatot, és körülbelül 2-2,5 órát vesz igénybe, mert meg is nézünk minden alkalommal egy-egy részt ebből a nagy sikerű sorozatból. Ha valaki nem tudja, hogy mi az, akkor azt menjen haza, keressen rá, és kezdje el nézni ezt a sorozatot. Most pedig fennállva fogadjuk Isten áldását. A kegyelem legyen mindazokkal, akik el nem múló szeretettel szeretik a mi Urunkat, az Úr Jézus Krisztust. Amen. És így fennállva énekeljük a záróénekünket.
Áldás békesség, szép hetet kívánunk mindenkinek!